Sok szeretettel köszöntelek benneteket a Trinity online Biblia tanulmányozásának ma esti alkalmán. Pavkó Tamás vagyok, a gyülekezet lelkipásztora. Nagy megtiszteltetés a számomra, hogy 9. hete együtt tanulmányozhatjuk Isten örökkévaló üzenetét, a Bibliát, a krízisek üzenetei címet viselő Biblia tanulmányozó sorozatunk keretében. Ebben a 9 hétben kirajzolódhatott előttünk, úgy mondhatnánk, hogy a krízisek természetrajza. 9 hete járunk a mikorunk nagy krízisében. Ennek különböző hullámait éljük és éltük át, és az elmúlt hetekben nagyon sok mindent megértettünk a krízisek természetére vonatkozóan. Láttuk például azt, hogy a krízis belép a jelenetbe, és a szemed láttára rombolja le a jövődet, és éppen ebben áll a krízisek pusztító ereje. Aztán láttuk azt is, hogy a krízisek idején Isten azt mondja, hogy én ma is ugyanaz vagyok, mint aki a bibliai időkben voltam, semmit nem változtam. Aztán találkoztunk olyan történettel is, amelyből megértettük, hogy a krízisekben Isten mindig az ő kijelentett szavára irányítja a figyelmünket. Aztán megértettük többek között, hogy a krízisekben Isten mindig elvisz az aktuális hited széléig, hogy még többet mutasson számodra önmagából. Megértettük azt a rendkívül fontos igazságot a krízisek természetére vonatkozóan, hogy ha Isten a pajzs az életedben, ha Isten a te pajzsod, akkor a krízisek idején is ő fog megvédeni mindattól, amivel meg kell küzdened, amivel szembe kell nézned. És végül láttuk azt is, hogy krízisekben Isten megoldásai sokszor kívül esnek a mi elképzelt forgatókönyveinken, ezért fordítjuk újra és újra a figyelmünket Isten kijelentett szava felé. Mert meggyőződésünk, hogy minden krízis helyzetben Isten szavából, a Bibliából meríthetünk bátorítást, erőt és a megküzdéshez szükséges meglátásokat és igazságokat. Teljes a meggyőződésem afelől, hogy ha végigkövetted ennek a Biblia tanulmányozásnak az alkalmait, akkor többek között azért sem estél, és nem estünk kétségbe mindamiatt, ami körülvesz bennünket, mert ebben az elmúlt 9 hétben folyamatosan Isten szaván álltunk. Olyan krízisekkel találkoztunk, amelyek különböző nézőpontokból, de mind-mind a mi saját krízis helyzetünkre reflektáltak. A krízis helyzetek mindig hirtelen jönnek, de ez nem kell, hogy szükségszerűen azt jelentse, hogy felkészületlenül érnek bennünket. Megbeszéltük többek között azt is, hogy ezeknek a bibliai krízis helyzeteknek a tanulmányozásával felkészülünk a bennünket majd a jövőben érő egyéb más krízis helyzetekre. Megtiszteltetés tehát a számomra, hogy velem tartottál mindez ideig, és szeretettel bátorítalak, hogyha valamelyik videót nem nézted meg, akkor keresd vissza ezt a YouTube csatornánkon, mert érdemes újra és újra Isten szavára vetned a tekintetedet, és abból erősödni és gyarapodni, hogy a jövőben felmerülő krízisekben, még hogyha hirtelen jönnek is, mégis felkészülten tudj megállni. A mai estén talán a legsúlyosabb krízist fogjuk szemügyre venni. A halál kérdésével fogunk szembenézni. Hol van Isten akkor, amikor a legnagyobb szükséged lenne rá? Hol van Isten akkor, amikor szembe kell nézni a halállal? Hol van Isten akkor, amikor úgy érzed, hogy az utolsó pillanatban is őt hívnád segítségül, és ő mégis késik? Lázár történetén keresztül a halállal való szembesülés nagy krízisét fogjuk vizsgálni ma este. Ehhez olvassuk a Bibliából Lukács evangéliuma 11. fejezetét, az első verstől a 44. versig. Így hangzik az élő Isten szava, tehát Lukács evangéliuma 11. fejezetéből az első verstől. Volt pedig egy beteg ember, Lázár, Betániából, Máriának és testvérének Mártának a falujából. Mária volt az, aki megkente az urat olajjal, és megtörölte a lábát a hajával. Az ő testvére Lázár volt a beteg. A nővérei megüzenték Jézusnak. Uram, íme, akit szeretsz, beteg. Amikor Jézus ezt meghallotta, ezt mondta. Ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségét szolgálja, hogy általa megdicsőüljön az Isten fia. Jézus szerette Mártát, ennek nővérét és Lázárt. Amikor tehát meghallotta, hogy beteg, még két napig azon a helyen maradt, ahol volt, de azután így szólt a tanítványaihoz. Menjünk ismét Júdeába. A tanítványok ezt mondták neki. Mester, most akartak megkövezni a zsidók, és ismét oda mégy. Jézus így válaszolt. Nem 12 órája van-e a nappalnak? Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja-e világ világosságát. De ha valaki éjjel jár, megbotlik, mert nincs világossága. Ezeket mondta, azután így szólt hozzájuk. Lázár, ami barátunk, elaludt, de elmegyek, hogy felébresszem. A tanítványok ezt felelték. Uram, ha elaludt, meggyógyul. Pedig Jézus Lázár haláláról beszélt, de ők azt gondolták, hogy álomba merülésről szól. Akkor azután Jézus nyíltan megmondta nekik. Lázár meghalt. Örülök, hogy nem voltam ott. Ti értetek, hogy higgyetek. De menjünk el hozzá. Tamás, akit Ikernek neveztek, azt mondta tanítványtársainak. Menjünk el mi is, hogy meghalljunk vele együtt. Amikor Jézus odaért, megtudta, hogy már 4 napja a sírban van. Betánia pedig közel, mint egy fél órányira volt Jeruzsálemhez, ezért a zsidók közül sokan elmentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. Márta, amint meghallotta, hogy Jézus jön, elébe ment, Mária azonban otthon maradt. Márta így szólt Jézushoz. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten. Jézus ezt mondta neki. Feltámad a testvéred. Márta így válaszolt. Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. Jézus ekkor ezt mondta neki. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Márta így felelt. Igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kell jönnie a világba. Miután ezt mondta, elment és titokban szólt a testvérének, Máriának. A Mester itt van és hív téged. Ő pedig, amint ezt meghallotta, gyorsan felkelt és odament hozzá. De Jézus még nem ért be a faluba, hanem azon a helyen volt, ahol Márta találkozott vele. A zsidók, akik Máriával voltak a házban és vigasztalták, látták, hogy hirtelen feláll és kimegy. Utána mentek tehát, mert azt gondolták, a sírbolthoz megy, hogy ott sírjon. Mária pedig, amint odaért, ahol Jézus volt, meglátta őt, leborult a lába elé, és így szólt hozzá. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Amikor Jézus látta, hogy Mária sír, és a vele jött zsidók is sírnak, háborgott lelkében, és megrendült. Megkérdezte, hova helyeztétek őt? Azt felelték, Uram, jöjj és lásd meg! Jézus könnyekre fakadt. A zsidók ezt mondták, íme mennyire szerette. Közülük néhányan pedig így szóltak, Ő, aki a vak szemét megnyitotta, nem tudta volna megtenni, hogy ez ne halljon meg. Jézus még mindig háborogva magában a sírhoz ment. Ez egy barlang volt, és kő feküdt rajta. Jézus így szólt. Vegyétek el a követ. Márta, az elhunyt testvére így szólt hozzá. Uram, már szaga van, hiszen negyednapos. Jézus azonban ezt mondta neki. Nem mondtam-e neked, hogy ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. Elvették tehát a követ, Jézus pedig felemelte a tekintetét, és ezt mondta. Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én tudtam, hogy mindig meghallgatsz, csak a körülálló sokaság miatt mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. Miután ezt mondta, hangosan kiáltott. Lázár, jöjj ki! És kijött a halott, lábán és kezén pólyákkal körülkötve, arcát kendő takarta. Jézus pedig odaszólt nekik, oldjátok fel, és hagyjátok elmenni. Döbbenetes krízissel van dolgunk a felolvasott igében. Nézzük tehát a Biblia tanulmányozás folyamatának megfelelően versről versre és kérdésről kérdésre Isten igéjét. Az első kérdésünk az, hogy hol történik mindaz, amiről olvasunk. Hol van Betánia, Lázár, Márta és Mária faluja? Meg kell különböztetnünk ezen a ponton két Betánia nevű települést, így válik majd számunkra érthetővé, hogy miért is tartott ennyi ideig Jézus számára, mire elért Lázárhoz, a barátjához. Az egyik Betánia nevű falu, Lázár, Márta és Mária faluja, Jeruzsálemtől mintegy 3 kilométernyi távolságra fekszik, tehát közvetlenül Jeruzsálem mellett. A másik Betánia nevű település, ettől a településtől észak-keletre mintegy 50 kilométerre található, ezt a Jordánon túli Betánia névvel illették akkoriban, és korábban János evangéliumában Keresztelő Jánosról olvassuk azt, hogy itt a Jordánon túli Betániában merítette be az embereket a hitük megvallása alapján. Sőt, az ezt megelőző versekben azt olvassuk, hogy Jézus éppen erre a helyre, tehát a Jordánon túli Betániába vonult vissza a tanítványaival együtt, mikor legutolsó jeruzsálemi látogatásáról visszatért. A két település között tehát, amelynek mind a kettőnek Betánia a neve, körülbelül 50 kilométeres távolság van. Ezért telik tehát Jézusnak 2 napba, mire elér Lázárhoz a Jeruzsálem mellett fekvő Betániába. A második kérdésünk az, hogy kicsoda Mária, akiről a következőkben olvasunk, illetve megtalálható-e a Bibliában az a történet, amire Lukács Máriával kapcsolatban hivatkozik. Mária tehát Lázár és Márta testvére, egy testvér hármasról van tehát szó, akikről később látni fogjuk, hogy különösen fontos és mély baráti kapcsolat fűzte őket Jézushoz. És igen, megtalálható Mária hivatkozott története a Bibliában nem is egy, hanem egyenesen 3 alkalommal is. Máté, illetve Márk is leírja azt az esetet, amelyre később János az evangélium a 12. fejezetében, tehát a felolvasott fejezetünk után egy fejezettel hivatkozik, amikor is Mária Jézus iránti szeretetéből és nagyrabecsülésének jeléül olajat önt Jézus fejére és lábára, és ezzel mossa meg Jézus lábát, és megtörli az ő lábát a hajával. Nézzük tehát, János evangélium a 12. fejezetének az első 3 versében ezt olvassuk. Jézus tehát 6 nappal a Páska ünnepe előtt elment Betániába, ahol Lázár élt, akit feltámasztott a halottak közül. Vacsorát készítettek ott neki, és Márta szolgált fel, Lázár pedig egyike volt azoknak, akik Jézussal együtt ültek az asztalnál. Mária ekkor elővet 1 font drága valódi nárdus olajat, megkente Jézus lábát, és hajával törölte meg. A ház pedig megtelt az olaj illatával. Máté, illetve Márk ugyanezhez a történethez hozzácsatol még egy rendkívül fontos és nagyon érdekes információt. Máténál és Márknál azt olvassuk, hogy mindez pedig a leprás Simón házában történt Betániában. Gondoljunk bele ennek a fél mondatnak az értelmébe. A leprás Simón házában történt mindez. A lepra egy gyógyíthatatlan és halálos betegség. Egy borzasztó, nagyon fájdalmas és a végül halálhoz vezető betegség, amely ráadásul olyan módon fertőző, hogy a leprásoknak messze a szociális érintkezési területektől távol kellett élniük az életüket. Amikor tehát arról olvasunk, hogy Mária mindezt a leprás Simón házában tette, ez azt jelenti, hogy a leprás Simont Jézus korábban meggyógyította a lepra nevű halálos betegségből, és ennek a gyógyulásnak ott Betániában az egész falu, város szemtanúja lehetett. Ráadásul Máriát ott találjuk Jézus mellett, mint aki újra és újra hitet tesz a Messiásban való hitében. Bement a leprás Simón házába, mert a leprás Simón gyógyultan a Messiás egyik fő üzenete. A Messiás képes a halálos betegséget is meggyógyítani. És amikor Jézus Betániába látogat, és nagy ünnepséget rendeznek neki, ez az ünnepség a leprás Simón házában történik, és Mária egy font drága valódi nárdus olajat önt Jézus fejére és lábára. És később a saját hajával törli meg Jézus lábát. A teljes alázatnak, a mindenek fölötti nagyra becsülésnek és szeretetnek a kifejeződése ez. A nárdus Izrael területén nem termett meg, Indiából importálták Izrael területére, és királyi illatszernek minősült, királyi parfümnek, az Énekek énekében is így olvasunk róla, mint amivel a király elé lehet járulni, annyira jó az illata. És Mária egy ilyen szelencét tör fel, ugyanis ezeket az illatszereket annak idején az értékük miatt apró kis fiolákban tárolták, és viasszal dugózták le, amikor pedig ki akarták önteni ebből a tartóból, az alabástrom tartóból, ami egy nemes kőzetből készült tartó volt, akkor le kellett törni ennek a kis fiolának a nyakát, így jöhetett ki belőle az olaj. Mai értékre átszámítva körülbelül 200 000 forint értékű illatszerről, parfümről van szó, tehát Máriának az elköteleződése és a Jézus iránti szeretete gyönyörűen tükröződik ebből a jelenetből. Látjuk tehát, hogy mindaz, ami körülveszi Mária, Márta és Lázár kapcsolatát, az a szeretetről, a nagyrabecsülésről, a tiszteletről és a hitükről beszél. Bemernek menni együtt a leprás Simón házába, mert Simont az Úr meggyógyította a halálos betegségéből. Ők ennek a szemtanúi és a hívői, Jézus követői, a Messiás követői. Közvetlenül Lázár feltámasztása után a zsidó nagy tanács, a Sanhedrin elhatározza Jézus megölését, elpusztítását. Nagyon fontos időben járunk tehát. Az egész környék és mindenki láthatta, hogy Jézus képes egy halottat feltámasztani a halálból. A zsidó nagy tanács tagjai mégsem vették ezt komolyan, hogyha Jézus képes valakit feltámasztani a halálból, ez azt jelenti, hogy ő maga is képes feltámadni a halálból. De ezt nem vették komolyan, és így Jézus halálát határozták el. Azt olvastuk, hogy Mária és Márta megüzenték Jézusnak, hogy akit szeretsz, beteg. Megüzenték Jézusnak ezt az egyszerű hírt, hogy akit szeretsz, beteg, és ebben az a hitük fejeződik ki, hogy te pedig képes vagy őt meggyógyítani. Nagyon fontos, hogy azt olvastuk a felolvasott igében, hogy János evangélista a testvér hármas mindegyikével kapcsolatban egyenként leszögezi, hogy Jézus szerette őket. Jézus szerette Lázárt, akit szeretsz, beteg. Ez a Mária testvére volt Mártának, akit Jézus szeretett. János leszögezi, hogy Jézus szerette ezeket az embereket, és ez nagyon fontos a későbbi eseményekkel kapcsolatban. A 11. fejezet 4. versében ezt olvastuk. Amikor ezt Jézus meghallotta, ezt mondta. Ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségét szolgálja, hogy általa megdicsőüljön az Isten fia. Ebből azt látjuk, hogy Jézus már a krízis kirobbanásakor pontosan tudja, hogy hogyan akarja ezt a krízist felhasználni Mária, Márta és még Lázár életében is, de a kör egyre bővül tovább, hiszen ez a mondat a tanítványi körben hangzik el. Tehát Jézus már a krízis kirobbanásakor pontosan tudja, hogy hogyan akarja ezt felhasználni Mária életében, Márta életében, Lázár életében, sőt a tanítványainak a hite szempontjából is. Mindebből önmagunkra nézve azt a megállapítást vonhatjuk le, hogy Jézus már a krízis kirobbanásakor tudja, hogyan akarja azt felhasználni az életedben. Jézus már a koronavírus krízis helyzet kirobbanásakor tudta, hogy ezen a krízis helyzeten téged hogyan akar átvezetni, hogy ebből a krízis helyzetből neked mit akar megtanítani, hogy attól függően, hogy milyen intenzíven ér el téged ez a krízis, hogyan hagyja, hogy elérjen téged, és mit akar ebből számodra önmagából mutatni. Azt is megállapíthatjuk ugyanakkor, hogy Jézus ura Mária, Márta és Lázár krízisének is. Nem kerüli el a figyelmét mindaz, ami azokkal történik, akikről megállapítottuk, hogy Jézus szereti őket. A 6. versben ezt olvastuk. Amikor tehát meghallotta, hogy beteg, még 2 napig azon a helyen maradt, ahol volt. A következő kérdésünk így hangzik, és ez a történet központi nagy fajsúlyos kérdése, hogy miért nem siet Jézus a barátja segítségére azonnal, annak a barátjának a segítségére, akit szeret, akinek az egész családját szereti. Ez a mondat, amit olvastunk, hogy amikor tehát meghallotta, hogy beteg, még 2 napig azon a helyen maradt, ahol volt, ez látszólag teljesen ellentétes a mi logikánkkal. Akit szeretek, beteg, tehát nem megyek el hozzá 2 napig. Hát mi éppen fordítva gondolkodnánk. Akit szeretek, beteg, tehát azonnal sietek hozzá, amilyen gyorsan csak tudok. A történet minden elemében érezhetően nő a feszültség és az értetlenség. Nő a feszültség a tanítványokban, nő az értetlenség a köreikben. Jézus bármit mond, ők látszólag nem értik, vagy félreértik, és ez is arra utal, hogy rendkívül nagy, volumenű dolgokról fog szó esni. Amikor tehát meghallotta, hogy beteg, még 2 napig azon a helyen maradt, ahol volt. Péternek, Jánosnak és Jakabnak, a legbelsőbb hármas tanítványi körnek emlékeznie kellett volna arra, hogy nagyon hasonló, minden elemében hasonló helyzetben nekik már volt részük. Mi magunk is beszéltünk itt a Biblia tanulmányozásunk során Jairus kríziséről. A kislánya haldoklott, magához hívta Jézust, aki elindult vele, de még mielőtt odaértek volna Jairus házához, a kislány meghalt. És ebben a helyzetben Jézus csak Pétert, Jakabot és Jánost vette maga mellé, és ők hárman tanúi voltak annak, ahogy elhangzik Jézus szájából a sírató tömeg felé, hogy a kislány nem halt meg, csak alszik. Természetesen mindenki látta, hogy a kislány meghalt. De ahogyan korábban beszéltük, Jézusnak ezzel az volt az üzenete a hallgatóság és a tömeg számára, hogy amilyen egyszerű egy embernek valakit felébreszteni az álomból, Jézusnak pontosan ugyanilyen egyszerű egy embert feltámasztani a halálból. A kislány nem halt meg, csak alszik. És én feltámasztottam őt a halálból, mondja Jézus. Lázár, a mi barátunk, elaludt. És én elmegyek, hogy felébresszem. Péternek, Jánosnak és Jakabnak azonnal jönnie kellett volna az emlékeknek, hogy igen, Jézus már mondott ilyet. A reakciójuk mégsem az a tanítvány társak felé, hogy fiúk, most ti is láthatjátok azt, amit mi testközelből átéltünk. Hanem a reakciójuk arról beszél, hogy mester, normális vagy? Oda akarsz visszamenni, ahol néhány nappal ezelőtt meg akartak ölni? Ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy az emlékezés a Bibliában nem pusztán merengés arról, ami történt, hanem annak tudatosítása, hogy Isten ma is képes megtenni azt, amire emlékezünk. Jézus ki akarta volna mozdítani a legbensőbb hármas tanítványi kört, Pétert, Jakabot és Jánost, hogy gyertek, fiúk, emlékezzetek, hogy ti már ilyet átéltetek, és mondjátok el a többieknek is, hogy mi fog most következni. De nem ez történik. Tamás reakciója pedig bemutatja a számunkra, hogy valójában attól féltek, hogy Jézussal együtt kivégzik őket. Jézus válasza pedig arról beszél, hogy aki követi őt, annak nem kell félnie attól, hogy mi fog vele történni, hogy mikor fog meghalni, mert Jézus pontosan akkor fog meghalni, amikor az Atya akarja, és ez a tanítványokra is igaz, akik Jézust követik. Hiszen erről beszélt nekik Jézus korábban három nagyon fontos kiemelkedő alkalommal is. Jeruzsálembe megyünk, és az emberfia a főpapok és írástudók kezébe adatik, megkorbácsolják, megölik, de harmadnapra feltámad. Jézusnak tehát Jeruzsálemben kell meghalnia, nem Betániában, nem Lázár felébresztése közben. Jézus folyamatosan emlékezteti őket, és arra akarja megtanítani őket, hogy az emlékezés az nem pusztán merengés a múlton. Az emlékezés annak tudatosítása, hogy amit egyszer Isten megtett, és amire mi emlékezünk, azt ma is meg tudja tenni. Ma a mi krízis helyzetünkben is. Mikor Jézus utalásai nem hozzák elő a tanítványokból a mélyebb hitet és a mélyebb megértést, akkor Jézus nyíltan kezd beszélni, és ezt mondja. A 11. fejezet 14. 15. versében ezt olvastuk. Akkor azután Jézus nyíltan megmondta nekik, Lázár meghalt. Örülök, hogy nem voltam ott. Ti értetek, hogy higgyetek. De menjünk el hozzá. A feszültséghez ez a megfogalmazás is hozzáad jócskán. Halottakról ugyanis nem szoktunk úgy beszélni, hogy menjünk el hozzá. Jézus több csatornán keresztül is próbálja felhívni a tanítványai figyelmét arra, hogy itt olyan dolog készül, amire nagyon oda kellene figyelni. Miért nem siet a barátja segítségére? Azért, mert a kríziseken keresztül Jézus mindig mélyebbre akar vinni annak megértésében, hogy ki ő valójában. Mindig mélyebbre akar vinni annak megértésében, hogy kicsoda ő valójában. A két nővér, Mária és Márta reakciója valami csodálatos. Szemedgyönyörködtető, ahogyan jelen vannak ebben a tragikus, szívszorító helyzetben. Óriási hitről tanúskodnak. János pedig gyönyörű lélekrajzzal ábrázolja, hogy mi megy végbe bennük. Márta Jézus elé megy, Máriának fáj találkozni Jézussal ebben a helyzetben. Nem baj, hogyha a téged érő krízis helyzeteket egyszer így, másszor úgy fogadod. Nem kell rosszul érezni magadat amiatt, hogyha egy krízis helyzetben úgy érzed, hogy nem tudok most a mester elé menni. Fáj az, hogy úgy érzem, hogy nem volt ott, amikor szükségem lett volna rá. A lényeg viszont az, hogy a hitük, Máriának és Mártának a hite is ugyanarról beszél. Ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Ugyanúgy gondolkodnak, ugyanúgy beszélnek mind a ketten. Látszik ebből, hogy nagyon sokat foglalkoztak ezzel a kérdéssel. Látszik, hogy beszélgettek egymás között arról, ami történt. Ebből egy rendkívül fontos dolgot szűrhetünk le. Szívbe markolóan fontos dolgot. Miközben ők egymással beszélgetve és egymást bátorítva, ez a két nővér, próbálták feldolgozni, hogy mi történt velük, hogy a mester, a családi barát, az Isten fia, a Krisztus, akiben hisznek, nem jött el a segítségükre. Ha úgy tetszik, cserben hagyta őket. Miközben ők ezt próbálják feldolgozni, Jézus mindeközben úton van feléjük. Látjátok ennek a gyönyörűségét? Miközben ők próbálják feldolgozni a fájdalmukat, Jézus úton van. És így hangzik az, amit ezzel kapcsolatban önmagunkkal szemben megállapíthatunk. Így hangzik tehát, hogy mi alatt te a krízised fájdalmaival küzdesz, Jézus a láthatatlanban dolgozik, érted? Csodálatos, felemelő. Mi alatt te a krízis miatti fájdalmaiddal küzdesz? Jézus a láthatatlanban dolgozik, érted? Úton van hozzád. Képzeljétek el, hogy forronghatott a hitük. Megkapta Jézus az üzenetet? Ha igen, miért nem jött? Nem vagyunk fontosak a számára? Ott voltunk, amikor ismeretleneket meggyógyított, akkor minket, bennünket, a barátait miért hagy figyelmen kívül? Miért nem jött el? Hol van az Isten, amikor szükséged lenne rá? Miért nem sietett a barátja segítségére? Azért, mert a barátjának sokkal többet akart mutatni önmagából, ahhoz képest, mint amit eddig ismert belőle. Azért, mert tudta, hogy a nővérek hite elbírja még a bátyjuk halálának a terhét is, a látszólagos közömbösség terhét is, amivel Jézus hozzájuk állt, látszólag. A nővérek hite elbírja mindezt, és így sokkal több ember fogja megérteni, hogy kicsoda ő valójában. Mózes harmadik könyvének a 10. fejezetének 3. versében olvasunk erről magának Istennek a szájából, amikor ezt mondja, a hozzám közel állókon mutatom meg, hogy szent vagyok. Hoppá! Krisztus követőjeként, Isten barátjaként fel vagy erre készülve? Ez történt Ábrahámmal is. Ne félj, Ábrahám, én vagyok a te pajzsod. Micsoda isteni kijelentés, de ehhez micsoda krízisen kell keresztül menni. És ez történik mindenkivel, aki Isten barátjává válik. Isten tudja, hogy az ő barátainak a hite olyan terheket is elbír, amelyek láttán sokak megértik, hogy kicsoda ő valójában. Gyönyörű, nem? Isten tudja, hogy aki az ő barátja, mi, Krisztus követői, hogy a hitünk olyan terheket is elbír, amelyeknek a láttán mások közelebb kerülnek majd Istenhez. Hol volt Lázár, amikor szükség, hol volt Jézus, amikor Lázárnak szüksége lett volna rá? Ott, ahol lennie kellett ahhoz, hogy Lázár jobban megismerje őt. Ezt szeretném még egyszer kihangsúlyozni, mert szívbe markolóan gyönyörű, mert torokszorítóan gyönyörű üzenet nekünk, akik Isten barátai vagyunk, és neked, aki most fontolgatod, hogy Isten barátjává akarsz válni. Hol volt Isten, amikor Lázárnak szüksége lett volna rá? Pontosan ott, ahol lennie kellett ahhoz, hogy Lázár jobban megismerje őt. És hol van Isten a te krízised idején? Pontosan ott, ahol lennie kell ahhoz, hogy te jobban megismerd őt. Az utolsó megállapításunk így hangzik. A hit csúcsa nem az, hogy Isten bármit megtesz, amit én kérek tőle, hanem az, hogy bármit megtehet, amit ő akar velem. És a kettő között óriási különbség van. Isten barátai minél jobban megismerik őt, annál jobban megértik ennek a valóságát. A hit csúcsa az nem az, hogy olyan nagy kapcsolatban vagyok Istennel, hogy Isten nekem már bármit megtesz, amit kérek tőle. A hit csúcsa az az, amikor elérek odáig, hogy Isten bármit megtehet velem, amit ő akar. És hogyha Isten barátja vagyok, mint ahogy Lázár, Márta és Mária Isten barátai voltak, ezzel átadom magamat az ő kezébe, mint ahogy Lázár, Jézus barátja is átadta önmagát az ő kezébe, és Lázárnak át kellett élnie élete legnagyobb krízisét, a halált. De az, amit ezután tapasztalt Istenből, az minden hitét, tudását, ismeretét messze felülmúlta. És ez a Lázár néhány nappal később ott ül a leprás Simon házában, és hallgatja Jézust. Hát hogy ismerhette ő Jézust? Abból a társaságból, mindenkinél mélyebben és jobban. Ez Lázár krízisének a nagy üzenete számunkra. Ha Isten barátja vagy, és átadod magadat az ő kezébe, akkor Isten bármit megtehet veled, és meg is fog tenni, és a kríziseidet úgy fogja felhasználni, hogy olyan mélyen ismerd meg őt, amire nem is számítanál, amiről nem is álmodtál. És a te kríziseiden, a te terheiden és a te hiteden keresztül sokan még jobban és még mélyebben meg fogják ismerni a mi Istenünket. Amen. Ezért fogunk most imádkozni. Istenünk, hálásak vagyunk neked ezért az igazságért, amelyre ma este tanítottál bennünket. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy Máriának, Mártának és Lázárnak az életük egyik legnagyobb krízisében úgy ismertetted meg magadat, ahogyan arra nem is számítottak, amiről álmodni sem mertek volna. Köszönjük, Úr Jézus, hogy akik a te barátaid, azokról tudod, hogy képesek terheket hordozni. És a külvilág ez alapján, a teherhordás alapján még jobban meg fog ismerni téged. Urunk, teljes szívünkből kérünk, hadd válhassunk ilyen barátaiddá. Hadd válhassunk olyanokká, akikkel bármit megtehetsz, hogy még jobban megismerjünk téged, és hogy így általunk az egész világ még jobban megismerjen téged. Amen. Nagyon köszönöm, hogy velem tartottatok ezen a mai estén. Szeretettel hívlak benneteket a következő alkalmunkra, a vasárnapi istentiszteletünkre, amely vasárnap délelőtt 10 órakor fog kezdődni. A Viharokban címet viselő üzenettel jelentkezünk majd, ahol arról beszélünk, hogy az életünk előbb vagy utóbb viharokba kerül, viharokat élünk át, és azokat a megoldásokat és azokat az igazságokat fogjuk számba venni, amelyeket Isten ezekre a vihar élethelyzetekre kínál nekünk. Tartsatok tehát velünk vasárnap 10 órától a megszokott fórumainkon, a YouTube csatornánkon, a Facebook oldalunkon, illetve a trinitygyülekezet.hu című internetes elérhetőségünkön. Legyetek áldottak, jó éjszakát kívánok! Thank you.